Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép estét kívánok! Mennyire ismerjük valójában a gyerekek mindennapi problémáit Magyarországon? Tudjuk, hogyan élik meg a bántalmazást, az iskolai stresszt, vagy éppen a digitális világ veszélyeit? Fel vagyunk-e készülve arra, hogy valóban meghalljuk és megértsük őket, szülőként, pedagógusként, vagy éppen döntéshozóként? Valamint tudunk-e tenni azért, hogy kevesebb gyermek éljen mély szegénységben itthon, illetve világszerte? Hát ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezetője, aki egyébként kommunikációs szakember volt, televíziós szerkesztő, műsorvezető, dokumentumfilmes. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon köszönöm a meghívást.
7. éve vagy már az UNICEF kötelékében, és az, hogy mennyire sokrétű a munkád, az biztosan tudom, mert hogy egyrészt az arca is vagy a szervezetnek, másrészt hát egy csapatot vezetsz. Te ezt hogyan látod, hogyan éled meg, mennyire sokrétű ez a feladat?
Magának az UNICEF-nek nagyon sokrétű a tevékenysége, úgyhogy így aztán ügyvezetőként persze, hogy még komplexebb a történet, hiszen mindenben benne kell lenni egy kicsit. De amikor más civil szervezetekkel találkozom, akkor rá is szoktam csodálkozni, hogy mi mennyire bonyolultabbak vagyunk, sőt, sok piaci szervezetnél is. Eleve nagyon sok különféle programunk és ügyünk van, nyilván minden olyan, ami gyerekekkel kapcsolatos, de még az átlag szervezet vagy beteg gyerekekkel, vagy állami gondozott gyerekekkel, vagy valami más aspektusával foglalkozik, akár a gyerekvédelemnek, vagy nyilván más jószolgálati ügyeknek. Az UNICEF mottoja az, hogy minden gyerekért, hozzátehetnénk azt is, hogy minden gyerekért mindent. Tehát ez már önmagában egy nagyon sokrétű történet. Aztán minket adománygyűjtésre hozott létre elsősorban a világszervezet, hiszen Magyarország relatíve magas jövedelmi országnak számít, az ilyen területeken pedig a szervezet gyűjti a finanszírozást is ahhoz, hogy a világ legkiszolgáltatottabb gyermekei túléljenek. Tehát a tevékenységünknek egy egész területe, és ez is önmagában rettenetesen bonyolult, az adománygyűjtés számos csatornával, hiszen gyűjtünk adományokat egyénektől, cégektől, állami szereplőktől, csak kifejezetten önkéntes felajánlásokból finanszírozódik az egész világszervezet, de hogy ezt a pénzt hol keresi meg az ember az adott piacon, ahol működik, tehát mi itt Magyarországon, az rendkívül szerteágazó. Sokféle mechanizmus van erre, rendezvényektől kezdve a digitális adománygyűjtésig, sokféle csatorna, sokféle megszólított partner, tehát tényleg úgy érzem magam én is néha, mint azok a cirkuszi tányérpörgetők.
Azt is mondhatnánk, vagy hallottam rólad, hogy gyerekjogi harcos, vagy nem tudom, hogy ezt mennyire érzed magadénak ezt a megfogalmazást.
Ez biztos nem én mondtam, mert ugye nem szoktam így gondolni magamra, de most, hogy belegondolok, tulajdonképpen tényleg elég küzdelmes tud lenni ez az ügy Magyarországon biztosan, úgyhogy nem tiltakozom.
Beszéljünk arról, hogy mi az, ami ezen a területen igazán megérintett, mert azt tudjuk, hogy te váltottál, mert a televíziózás világát hátrahagyva érkeztél meg a civil szférába.
Szerintem ez nyilván sokakkal előfordul, hogy azt érzik egy ponton, hogy szeretnének valami olyan munkát végezni, ami jobbá teszi a világot, ami változtat. Őszintén szólva nem arról volt szó, hogy én hosszan gondolkoztam, majd megcéloztam az UNICEF-et, és addig mentem, amíg szóba álltak velem. Engem talált meg egy lehetőség.
És fejvadászra, jól emlékszem.
Konkrétan, igen. És amikor belegondoltam, hogy én dolgozhatnék ennek a szervezetnek, dolgozhatnék azért, hogy a világ legkiszolgáltatottabb gyerekei túl éljenek, hogy a világ összes gyereke jobb helyzetbe kerüljön, kibontakoztathassa benne rejlő képességeket, hogy a magyar gyerekeknek idehozhassuk a világszervezetben rejlő értékeket, és tenni tudjunk az ő mindennapjaikért, és akkor ez rendkívül vonzónak tűnt, és azt mondtam, hogy hajrá, csináljuk.
Amikor ezt a pályát választottad, akkor te már édesanyja is voltál, tehát hogy ez
persze,
egy plusz
dolog. És ez ilyenkor biztos számít, és azóta is, amikor azzal szembesülök, hogy a világ különféle országaiban gyerekekkel milyen borzalmas dolgok történnek, nem tudok nem arra is gondolni legalább egy pillanatig, hogy úristen, ha az én gyerekem lenne ekkora veszélyben. Nyilván ez sokszor a támogatóinkra is igaz, tehát amikor valaki segít mások gyerekeinek, akkor sokszor gondol a sajátjára.
És így működik a világ, vagy így működik jól a világ. Amikor ez a bizonyos fejvadász megtalált, akkor egyből érezted, hogy ez a te utad?
Azt egyből éreztem, hogy én ezt nagyon szeretném. Azt nem éreztem, hogy én leszek itt a megfelelő ember, mert először azt mondtam, hogy jaj, hát ez csodálatos lenne, de én nekem ehhez semmilyen előképzettségem nincsen. És megpróbáltam lebeszélni a bizonyos fejvadászt, hogy hát úgysem engem fognak választani, hiszen nekem nincsen gyerekjogi képzettségem, nincsen adománygyűjtő tapasztalatom, soha nem vezettem még szervezetet, ennél kisebbet sem. De aztán csak meggyőztek, hogy legalább egy életrajzot küldjek el, és örülök neki ma már, hogy így alakult.
Mert minél jobban belássa magát az ember egy adott területre, annál jobban megérti és észreveszi, hogy mit tud azon a területen tenni, én azt gondolom.
És nagyon sokszor egyébként a józan paraszti ész, illetve az az őszinte szándék, hogy változtassunk dolgokon, meg egyfajta kitartás, az már nagyon sokat jelent.
Az újságírás egyébként az vágyott cél volt az életedben?
Nem kifejezetten az sem, sőt, én gyerekkoromban inkább azt hallottam otthon, mert az édesapám is újságíró volt, hogy ez egy nehéz élet, úgyhogy ezt ne is válasszam. Én sem erre gondoltam gimnazista koromban, én akkor színházrendezőnek készültem, és végeztem is mindenféle kurzusokat, meg jártam be a színházakba próbákra, és nagyon eltökélt voltam, hogy ez legyen majd az én utam. Igazság szerint véletlenül egyetemista koromban, amikor csak egy szakos bölcsész voltam, el akartam ütni a fennmaradó időt, és elkeveredtem az akkori ELTE média szakra, és ott megörültek nekem, mert éppen indult egy diákújság, és kerestek olyanokat, akiknek erre lesz szabad ideje, meg kapacitása, hogy csinálják. Én kötélnek is álltam, és mire észbe kaptam, én lettem a főszerkesztő, és akkor a média szakon elkezdték kilátásba helyezni, hogy tulajdonképpen akár lehetnék ott diák is, úgyhogy egy idő után már el is kezdtem járni a szakra, és így sodródtam bele ebbe az újságírásba, mondhatni szándékaim ellenére.
És utána annyira belekeveredtél ebbe az újságírásba, hogy egészen a BBC-ig jutottál, hogyha a szakmánkat nézzük,
hát,
azért az egy...
Tulajdonképpen ott nagyon... kezdtem. Igen. Tehát nyilván tanulmányaim után mindenkinek van egy első munkahelye. Én nem tudom, mit csináltam volna, hogyha Magyarországon kell elkezdeni munkát keresni, hogy egyetem milyen médiumok és milyen műfaj felé orientálódtam volna, mert mire én eljutottam erre a pontra és végeztem volna az egyetemen, addigra már az élet kisodort magánúton Nagy-Britanniában, Londonba konkrétabban, és hát ott adott volt, hogy én most az írott sajtóban valószínűleg nem rúghatok labdába, úgyhogy nem vagyok anyanyelvi, tehát hiába írtam jó színvonalú diák eszéket az ELTE angol szakon, azért azzal én nem fogom tudni a Guardian hasábjait megtölteni olyan sebességgel, mint azok, akik erre helyiek jelentkeznek. Úgyhogy azért kezdtem el televíziós állásokra pályázgatni, mert azt gondoltam, hogy hát ott a kamera mögött még nekem is lehet hely. És nem volt könnyű, de azért tulajdonképpen visszanézve ez is meglepő, hogy néhány hónap alatt sikerült megcsípnem az első lehetőséget, az
ez
első
a külpolitikai
állás.
Vonal volt?
Igen, igen, a BBC külpolitikai szerkesztőségéhez vettek föl, de hát körülbelül 100 helyre jelentkeztem. Olyan is volt, ahol írásba adták, hogy azért nem engem választanak, mondjuk egy gyakornoki programban, ahol az utolsó fordulóig is eljutottam az 5000 jelöltből, és utána már egy kedves levéllel küldtek el melegebb égtájakra, hogy én nem vagyok elég brit, úgyhogy nem dolgozhatom ennél a veretes médiumnál, akiről akkor szó volt. A külpolitikai szerkesztőségben viszont kifejezetten előny volt, hogy én beszélek más nyelveken, hogy a világból jöttem, és ezért ott a kiválasztási folyamatban ez nem szólt ellenem, és eljuthattam a végéig.
És hát akár egy iraki tudósításig, vagy több iraki tudósításig is.
Igen, érdekes módon egyébként, amikor az iraki háborúból tudósítottam, több projektben is, tehát a háború idejét is kint töltöttem, és később is visszamentem dokumentumfilmet forgatni, az már épp nem a külpolitikai szerkesztőségnek készült, de nyilván ez volt az az előélet, ami engem képessé tett arra, hogy megpályázzak házon belül más állásokat, más projekteket, szintén a BBC-nél, és ami miatt azt mondták, hogy bizalmat szavaznak nekem, hiszen addigra már szereztem gyakorlatot is, és a külpolitikai szerkesztőségben kiképeztek operatőrnek is. Akkoriban indult az a trend, hogy már nem egy drága, sokfős béta kamerával felszerelt csapatot küldenek valami távolabbi terepre televíziós forgatást csinálni, hanem egy szemembert, egy pici DV digitális kamerával, úgyhogy ő maga cipeli a statívot, a fényeket, tartja a mikrofont, felteszi a kérdést, kezeli a kamerát, és
egy személyben
elvégzi ezt az egész. Igen, igen, igen. munkát, úgyhogy ez egy nagyon jó iskola volt, és hát az elsők közé tartoztam, egyszerűen azért, mert akkor voltam ott fiatal és pályakezdő, akiket a BBC erre kiképzett, onnantól kezdve viszont sok lehetőséget kaptam, mert az minden szerkesztőségben jól hangzott, hogy akkor a helyet, hogy 3-4-5 repülőjegyet vegyenek, a helyet oda küldhetnek csak engem.
És miért fordítottál végül hátat akkor a tévézésnek? Azért is kérdezem,
mert... A tévézésnek nem fordítottam egyébként. Hát nem egyből. Csak hazajöttem.
Uh-huh. Csak hazajöttél, és akkor itthon még dolgoztál, de aztán egy idő után azért átterelődött a hangsúly, és akkor jött az UNICEF az életedbe.
Azért az jóval később volt, tehát én 2007-ben kezdtem el dolgozni a Magyar Televíziónál úgy, hogy kifejezetten az Este című műsor műsorvezetői székébe hívtak haza.
Tehát azt mondom, hogy legtöbben onnan emlékeznek
igen,
rád.
Igen, hát előtte a kutya nem tudta, hogy én ki vagyok, hiszen ugye egyetem után rögtön elmentem Angliába dolgozni. Igaz, hogy írtam újságcikkeket Angliából, helybe-hóba, olyan témákról, amiket ott tudtam felgöngyölíteni, vagy összekapcsolódtak esetleg a BBC-s munkáimmal, de azt hiszem, hogy a változást az hozta, hogy írtam egy könyvet, kifejezetten a migrációról, csak akkor, amikor ez még nem volt divatos téma, 2004-ben. Bocsánat, 2004-ben kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, ugye akkor volt a kelet-európai országok, köztük Magyarország első hullámának csatlakozása az Európai Unióhoz, igen. És akkor elkezdtem a BBC-nek forgatni erről a témáról, majd 2006-ban jelent meg ezzel kapcsolatosan egy könyvem magyarul. És amikor ezt a könyvet népszerűsítettem Magyarországon, akkor figyelt fel rám a Magyar Televízió, és akkor tették nekem azt a gáláns ajánlatot, hogy jöjjek haza, dolgozzak itthon, magyar képernyőn, és az Este című műsornak legyek a műsorvezetője. Ismerettségem már volt arrafelé, mert gyakornok korábban, egyetemista koromban voltam a Magyar Televízióban, és akkor már fölmerült, hogy lehetnék akár műsorvezető is, de kaptam egy amerikai egyetemi ösztöndíjat, és úgy döntöttem, hogy hát televíziózni később is tudok, egyetemistának lenni Amerikában csak most. Úgyhogy először elmentem Amerikába, aztán Angliába, ugye ott eltöltöttem ezeket az éveket, 7 évet a BBC-nél, és utána jött ez a lehetőség, hogy mi lenne, ha hazaköltöznék. És ugyanúgy, mint ahogy aztán később, amikor az UNICEF-hez váltottam, az első gondolatom akkor is az volt, hogy de hát miért lennék én erre képes?
Miért én?
Attól, igen. Hogy én viszonylag érdekesen tudok beszélni a saját könyvemről, aminek a megírásával éveket eltöltöttem, abból nem következik, hogy jól tennék föl kérdésekkel. De megint csak győzködtek, hogy legalább adjak egy esélyt ennek a történetnek, megadtam, hazajöttem, és jól éreztem magam. Ebben a szerepkörben is, úgyhogy akkor hosszú éveken át dolgoztam először a Magyar Televíziónál, kifejezetten az Este című műsor volt ennek a legfőbb terepe, de rövid kitérőket tettem egy-egy másik szerkesztőségbe is, és aztán 2011-től váltottam az ATV-be, ahol hasonló műsorokat vezettem. Volt saját műsorom is, vezettem reggeli műsort is, vezettem az Egyenes Beszéd című műsort is, és ott dolgoztam éppen, amikor ez az UNICEF-es lehetőség megtalált.
Ja, azért kérdeztem, hogy végül hátat fordítottál a tévézésnek, mert hogy van egyfajta függőség, amit okozni tud, ha valaki a kamera
az
előtt
biztos,
van.
Igen. Én is sok
és hogy ezt
látom.
Hogy élted meg? Vagy hogy nálad volt-e ilyen?
Én szoktam figyelni időnként magamat, és így aztán arra jöttem rá, hogy valószínűleg nekem nem eléggé, vagy szerencsére nem nagyon addiktív a személyiségem. Tehát ahogy cigarettát is szívtam már el úgy életembe, hogy ettől nem lettem dohányos, és egy pohár bornál is meg tudok állni, valahogy a képernyőzésnél sem éreztem azt, hogy akkor ne tudnék enélkül élni. Sőt, azt éreztem, hogy lehet, hogy érdemes kitapasztalni valami mást is. Ez azóta se hiányzik, de hát persze ehhez nyilván az is hozzájárul, hogy én nem hagytam ott a képernyőt, mert rendszeresen szerepelek televízióban, most éppen rádióban is, csak már az asztal másik oldalán. Uh-huh. Ami nem olyan nagy baj, hogy az ember nem csak a kérdéseket teszi föl, hanem néha válaszokat is ad. És erről eszembe jut egy régi kedves egyetemi csoporttársam gondolata, akivel egyszer azon filozofálgattunk, hogy majd kiből mi lesz, ha nagy lesz, és akkor ő azt mondta, hogy őt az bizonytalanítja el ezzel a pályával kapcsolatban, hogy ő nem az akar lenni, aki kérdéseket tesz fel azoknak az embereknek, akik érdekes dolgokkal foglalkoznak, hanem az az ember akar lenni, aki érdekes dolgokkal foglalkozik. És aztán ez valahogy így eszembe jutott, amikor ezzel a dilemma elé kerültem, hogy maradni tovább a magyar médiában, vagy kipróbálni egy kicsit ezt a másik szerepkört, és ahogy azt éreztem korábban egyetemistaként, hogy hát még van időm később is újságírni, de most tudok egyetemista lenni. Ezen a ponton is azt éreztem, hogy ki tudja, ez élet hosszú, lehet, hogy majd még visszatérek előbb-utóbb a médiába is, de...
De van egy izgalmas feladat.
De ez most egy izgalmas kihívás, bele lehet kóstolni valami másba. Én lehetek az, aki érdekes dolgokkal foglalkozik, és másoknak mesél róla. Ebből a szempontból pedig a kommunikációs előélet kifejezetten hasznos. Nyilván egyrészt azért, mert az ember megtanult kommunikálni, beszélni, üzeneteket közvetíteni, meg azért is, mert ennek köszönhetően van egy olyan ismertség, amivel lehet, hogy bizonyos ajtókat könnyebb megnyitni.
Mert hogy beszéltünk arról, hogy hogyan működtök, és még egy pillanatra visszatérnék oda, hogy azt mondtad, hogy egy kicsit tartottál attól, hogy nem voltál még ezelőtt a feladat előtt vezető. Hogy az elmúlt években, most már 7 éve ebben a pozícióban vagy, milyen vezetővé váltál szerinted?
Hűha, hát erről nyilván nem engem kéne elsősorban megkérdezni, hanem azokat, akikkel dolgozom, és nem tudom, hogy milyen kategóriákban gondolkodsz, amikor vezetőről beszélsz. Nagyon remélem, hogy nem rossz. Én mindenféleképpen próbálom állandóan mérlegelni azt, amikor bárkivel bármilyen interakcióban vagyok, hogy hogyan hatok a másikra. Tehát remélem, hogy nem vagyok egy ilyen vérnősző típusú, mert mindenképpen ez a célom, hogy emberi és empatikus módon irányítsak, és meghallgassam a kollégák elképzeléseit is. De ugye nekem nem csak a saját csapatomat kell vezetnem, hanem ahogy te is utaltál erre, képviselnem állandóan a szervezetet, és ebben már nem csak ilyen médiafelületek és kommunikációs kihívások vannak, hanem nagyon sok kapcsolatépítés is. Tehát én olyan vezető is kell, hogy legyek, aki egyben egy fémjel is, tehát hogy sok mindent el tud mondani, átélhetően át tud adni különféle közönségeknek, különféle méretű szobákban. Ez lehet egy egészen nagy tér közepén egy színpad, és lehet egy egészen szűk szobában egy döntéshozó, akit meg kell győzni. Tehát én mindenképpen egy sokat beszélő vezető vagyok, mert hogy állandóan el kell tudnom mondani, hogy mivel foglalkozunk, ez miért fontos, és miért van szükségünk támogatásra, ugyanis a mi életünk azért egy folyamatos támogatásgyűjtés. Egyrészt a világszervezetnek is a globális életmentő munkájához hozzájárulunk innen a magyar piacról, másrészt a saját magyar gyerekekért vitt magyar programjainkat és tevékenységeinket is el kell tartanunk, meg a saját működésünket is. Úgyhogy nekem nagyon sok időm és energiám nyilván ebbe a folyamatos támogatás szerzésbe is belemegy.
Egyébként mekkora csapatotok van?
Nőttünk az utóbbi években, de még a világszervezet más helyi irodáihoz képest ezzel együtt nagyon kicsik vagyunk, és azon is múlik, hogy hogy számolom azt, aki mondjuk nem 8 órában dolgozik, vagy nem állandó szerződéssel, de mondjuk azt mondanám, hogy ilyen 30 körül mozog ez a szám.
Hogyan változtak az UNICEF Magyarország prioritásai az elmúlt években? Ugye most már 7 éve itt vagy a szervezetnél. Ugye láttuk, hogy itt volt a világjárvány, egy háborús helyzet mellettünk. Mennyire befolyásolja ez a ti megítéléseteket, munkátokat, céljaitokat?
Szerintem befolyásolja, de ezt lehet, hogy a világszervezet másképp gondolná, mert ahogy említettem, ők egy magas jövedelmi országban elsősorban azért hoznak létre helyi szervezetet, hogy ott a társadalom, amelyik tulajdonképpen a történelem során a szerencsésebb helyzetbe került, szolidaritást mutathasson a világ legkiszolgáltatottabb gyerekei iránt. Én ezt annak idején eléggé másképp gondoltam, amikor elkezdtem az ügyvezetői szerepkörömet az UNICEF Magyarország, és azt a mozgásteret alkuttam ki a nemzetközi kollégáknál, hogy nekünk lehessen sokkal több helyi tevékenységünk, magyar programjaink.
Tehát, hogy a magyar gyerekeken is tudjatok segíteni.
Így van. Ez egy nagyon sok más úgynevezett donorországban nem így van. És ott egyrészt a szervezetnek sem olyan fontos talán, hogy a helyi gyerekek ügyeivel foglalkozom, mert van erre éppen elég másik szereplő, civil szervezetek, cégek, akik támogatják az ilyen jellegű tevékenységet, állami szerepvállalás, és így tovább. Én azt gondoltam, hogy Magyarországon erre szükség van, de egyébként ezt nem gondolja másképp a közönségünk sem. Tehát még van olyan, például Nagy-Britanniában voltak ilyen esetek, ahol kifejezetten rossz néven veszik, amikor az UNICEF megpróbál helyben segíteni, mert politikai botrány is lehet belőle, hogy úristen, valami nagy baj kell, hogy legyen, hogyha az UNICEF, akit arra tartunk, hogy Afrikában mentse az életeket, most itt dolgozik, akkor ez valakinek biztos nagyon kínos, tehát volt már olyan, hogy ebben fejek hullottak, hogy az UNICEF megpróbált például a COVID alatt brit gyerekeknek élelmezésben segíteni. Nálunk Magyarországon ez senki nem gondolja, hogy egy világszervezetnek, amelyik a gyerekek problémája van szakosítva, ne lenne helyben dolga. Senki se gondolja, hogy ez kínos, hogyha az UNICEF helyben is dolgozik. Nyilván más a jogi keretrendszer, tehát mi itt nem tudunk oltani, gyógyítani, kutat fúrni ezrével vagy százezrével etetni a gyerekeket, és így tovább. Ez egy más jellegű tevékenység, amire itt lehetőségünk nyílik, de nekem ez személyesen is nagyon fontos volt, hogy mi akkor kérjünk támogatást ettől a társadalomtól más gyerekek számára, hogyha tudunk értéket is teremteni tehát a magyar gyerekek számára, és visszaadni ennek a piacnak. És azt gondolom, hogy most már egyensúlyban vagyunk ebben a tekintetben, egy tucatnyi magyar programunk van, változatos témákkal foglalkozunk, olyanokkal, amelyek minden gyereket érintenek sok esetben, tehát az amúgy nem nehéz gazdasági körülmények között élő családok gyermekeit is, legyen ilyen például a lelki egészséggel kapcsolatos tevékenységünk, vagy az iskolai bántalmazással kapcsolatos programjaink, más gyerekeket érintő erőszakkal, klímaszorongással és hasonló témákkal foglalkozunk, programjaink, miközben természetesen dolgunk képviselni a legkiszolgáltatottabb, hátrányos helyzetű, nehezebb sorsú magyar gyerekek érdekeit.
Egyébként mennyire figyelitek vagy méritek a hatékonyságát a programjaitoknak?
Hát abszolút figyeljük, mert nyilván mindig figyeljük, hogy hány gyereket, hány családot értünk el, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból kifejezetten messzire elér az UNICEF keze. Nagyon gyakran az a legfontosabb visszajelzés, hogy hova jutottak el az üzeneteink, hogy mondjuk letöltik-e azt az anyagot a tanárok vagy a szülők, amit biztosítunk egy-egy adott témában, és látjuk, hogy ez sikerül, amihez nyilván az is hozzájárul, hogy amúgy a civil szervezetek között a mi kommunikációs csatornák, tehát például közösségi médiás oldalaink, azok kifejezetten jó elérésekkel működnek, tehát a hangunk el tud érni viszonylag messzire. De ahogy említettem, olyan értelemben persze mi nem tudunk számokat produkálni, hogy hány gyereknek adtunk ebédet, mert nem ez a tevékenységünk lényege.
De majd beszéljünk részletesebben a hazai tevékenységetekről. Most egy kis szünetet tartunk, majd folytatjuk a beszélgetést Mészáros Antóniával, az UNICEF Magyarország ügyvezetőjével. Beszélgetünk a szervezet hazai programjáról, aktivitásairól, további célokról, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.